Ez a város a pécsi püspökséghez tartozott Bátaszék és a Dráva folyó torkolata között, a Duna partja mellett. A Duna valamivel Bátaszék fölött két mederbe oszlik. A nagyobbik meder túlsó Magyarországot hasítja. Sík, mezei területet. A kisebbik Bátaszéket és Mohácsot mossa, majd mindkét ág Mohács alatt összeömlik, és így szigetet alkot. Mohács elég híres falu vagy mezőváros. Körülötte minden irányban nagy kiterjedésű síkság van, melyet semmilyen domb, semmilyen erdő nem tör meg. Nyugatra fekszik tőle Pécs városa, mely e végromlás előtt, mint említettük, elég híres volt. Északra van tőle az említett Bátaszék, keletre pedig az a bizonyos kisebbik Dunameder. Délre négy vagy még több mérföldnyire van a Dráva folyó. Mohács és e között részben szőlő dombok vannak, részben ingoványos vidékek. Ugyancsak ezen a területen Mohástól nem messze valamiféle víz is van, melyet inkább mocsárnak, mint tónak vagy folyónak lehet nevezni. A lakosság Krassónak hívja. Ezen a vízen túl volt Tomorinak 5 vagy 6 ezer lovasa táborban, részben azokból, akik elejtől fogva vele voltak, részben azokból, akik utána érkeztek Perényi Péterrel és másokkal. Ezeket a király parancsára a Duna túlsó oldaláról az Innensőre vezényelte volt, hogy a királyi sereghez csatlakozzanak. Ők tehát a társvezérrel együtt Mohács közelében tábort ütöttek, és Vnönyecki Leonárddal szorgosan bejárták és kijelölték kinek-kinek a helyét. Majd ő maga ismét visszatért övéihez, akik a ma vízen túl táboroztak Perényi Péterrel együtt, hogy amennyiben rá tudja venni, őket is magával vigye a király táborába. Amikor azonban odaért, és a katonákat és csapatkapitányokat összehívva, a király és a maga szándékát a táborba leendő visszatérésről kifejtette, a katonák valamennyien zajongani kezdtek, és méltatlankodni, hogy őket az ellenség közeléből hátra vonultatják, mikor pedig szembe kellene szállni vele, és férfi módra derekasan megharcolni. Ehelyett menekülés, nem pedig harc jár a fejükben. Azok a főurak, akik a királynak ezt tanácsolják, pihenéshez, ernyet életmódhoz szoktak. Bár jönne a király, és támadna velük az ellenségre. Kezükben volna a győzelem. Kiképelték, hogy az ellenségnek tömérdek embere és ágyúja van, de mégis gyönge és erőtlen a hadserege. Alig minden 10. vagy 20. embernek van valami dárdája, amivel kárt tehet valakiben. Megbizonyosodtak arról, mondották, hogy azok a hajdani vitéz és győzhetetlen török csapatok egyrészt Belgrád alatt, másrészt Ródi ostrománál elestek. Úgy cselekedjék az ő bátor fővezérük társával egyetemben, mint ahogy vitéz vezérekhez illik, s minden jól fog menni. Ragadja ki a királyt és minden vitéz katonát abból a tehetetlen papi és csatakerülő népségből, akik még a királyt is megrontják, és elasszonyosítják a maguk gyáva szokásaival és tanácsaival. Pedig neki helyén volna a bátorsága és az ereje. Na de ebből a kiváló ifjúból magukhoz hasonlót akarnak faragni. Míg ebben a táborban ezekről tanácskoznak, Mohács előtt már mindenki elfoglalta tábor helyét, és a sátrakban tanyázott. A király mindeddig kicsin kísérettel makedóniai Lászlónál új helyen volt, mely Bátaszék és Mohács között van. Nem kis veszélyben forogva, ha a nem éppen messze tanyázó ellenség észrevette volna, milyen kevesen vannak a király körül. De a sors más időpontot szánt a király végzetéül, amikor sokkal dicsőségesebben, a hazáért eshetett el. Közben a táborból hirtelen késő éjjel az alvó királyhoz siet Podmanicki Mihály. A főurak küldték, s mint biztos dolgot jelentette, hogy a török császár már csapatai legnagyobb részével átkelt a Dráván, és a többi is a legnagyobb sietséggel van átkelőben. A csatát most már semmi módon nem halogathatják tovább. Kérik tehát a főurak a királyi felséget, késedelem nélkül jöjjön hozzájuk a táborba, hogy az ellenséggel megvívandó csatáról tanácskozzanak. A király, amint megtudta, amit Podmanicki hírul adott, összehívta azt a pár tanácsadóját, aki vele volt, és meghányták, vetették, mi a teendő e hirtelen válságos helyzetben. Eszébe jutott a királynak az erdélyi vajda és Kristóf gróf tanácsa, akik mindketten, imént távozott követeik útján kárhoztatták azok elhatározását, akik a királyt időnek előtte ennyire közel vitték az ellenséghez. A királynak vagy Budán kellett volna várakoznia, vagy valamely más, az ellenségtől távolabb eső helyen vesztegelnie, míg az ország teljes hadi ereje és a segítség egybegyűlt volna. Intették a királyt, hogy legalább az ő megérkezésük előtt ne csapjon össze az ellenséggel. Azt is hírulatta a vajda Johannes Statilius által, hogy ő Erdélyből, mind számban, mind katonai erő dolgában olyan kiváló csapatokat hoz magával, hogy a király egy igen szép győzelem reményét is fektetheti beléjük. Viszont az is eszébe ötlött a királynak, és szeme előtt lebegett, amit a főurak tanácsa jelentett neki. Ha nem enged nekik, és valami szerencsétlenség történik, különösen, mint hogy az ellenség ennyire közel van, és a katonák égnek a küzdelem vágyától, minden elügyetlenkedett dolgot, minden elszalasztott alkalmat az ő rovására fognak írni. E gondok miatt tépelődve, elhatározta, hogy megkísérli rávenni a főurakat arra, hogy legalább a vajda és Kristóf gróf jövetelét várják be. A tábor pedig közben, ha az ellenség miatt sürgős lenne, biztonságosabb vidékre helyezzék át. Tehát a táborba küldte a kancellárt, aki a király mellett volt, majdnem ugyanabban az éjjeli órában, mikor Podmanicki odaérkezett, hogy vegye rá az országnagyokat a csata elhalasztására, de legfőképpen a háború vezéreit, valamint az esztergomi érseket és a nádorispánt. Mert nem volt ismeretlen előtte, hogy a többi főúr, valamint a tömeg az ő szavukon csüng. Meghagyta a kancellárnak, hogy mondja el mindazt, amit a vajda és Kristóf gróf a királynak üzent. Magyarázza meg nekik, milyen biztos pusztulás fenyegetné az országot, ha a király annyi főúrral, Magyarország annyi nemesével, a katonák színe virágával ilyen nyilvánvaló veszedelembe rohanna. Mert ha bekövetkezne az, amitől nagyon is lehet tartani, összehasonlítva a nagyszámú ellenséget s annak felszereltségét a saját csekély erejükkel, szóval, ha a király elesne, mi lenne azután? Ki tudja az ellenséget feltartóztatni, vagy megakadályozni, hogy egész Magyarországot olcsón elfoglalja? Meg azt is elmondta, hogy talán sokkal hasznosabb volna, ha a hadsereget valami biztonságosabb helyre vezényelnék, míg a többiek megérkeznek. Míg a vajda az erdélyekkel, a bán a szlávokkal, Kristóf Horvátországból, a csehek a morvákkal és a sziléziaiakkal, aztán esetleg még más csapatok is megérkeznek. Akárha meghátrálnának valamelyest, ha már az ellenség erre kényszeríti, Kisebb csapás éri Magyarországot, még ha a török egész Pozsonyig bejárja is, és tűzzel vassal feldúlja, mintha egy ilyen hadsereg, amelyben a király, valamint annyi főúr, nemes és vitéz van együtt, egyetlen csatában elpusztul. Mert ha ők elvesznek, mi reménye marad az országnak? Viszont ha a király, annyi főúr és ilyen katonaság éppen marad, minden könnyebb lesz. Különösen, mivel a király rokoni viszonyban van mindenfelé, majdnem az egész keresztény világgal. A kancellár mindezeket, ahogy neki meghagyták, elmondotta. Először még az éjjel külön mindegyik főúrhoz odament, majd az egész gyülekezet elé terjesztette. De nem ment velük többre, mintha semmilyen üzenetet sem hozott volna. Részben valamennyien annyira áhítoztak a küzdelemre a győzelem hiú reményében, részben féltek halogatni a csatát, mert látták, hogy a katonákat eltölti a harci vágy. Így hát a király hajnalban a táborba jött. De mivel Budáról még nem érkeztek meg azok a hajók, amelyek a sátrát és az egyéb neki szükséges holmit hozták, a püspök házába ment lakni, mely a város mellett volt. Még egyszer itt is meg akarta kísérelni, amit kevéssel előbb a kancellár hasztaladul próbált. A királyhoz hívták tehát minden rendnek és nemzetnek a képviselőit, sőt, sokáig itt voltak számosan a katonák rendjéből is. Még a csehek és morvák közül is, akik már előre megérkeztek. Sokáig tanácskoztak a gyüléssel és a katonai renddel, hogy mit kell tenniük. Ugyanis mindeddig senki sem volt még jelen azok közül, akiket Erdélyből, Szlavóniából, Horvátországból, Csehországból, Németországból vártak, mert hiszen bizton remélhették, hogy rövid időn belül megjönnek. Viszont az ellenség ott volt a közelben, legfőjebb 2 mérföldnyire a királyi tábortól, s talán nem is engedi semmiképpen, hogy a csata elhalasztódjék. Ki mit tanácsol tehát a királynak? Mit kell tennie? Helyezzék el máshová a tábort, hogy elhalasztassák a csatát, míg megjönnek azok, akikre várnak, vagy mérjék össze hadi szerencséjüket az ellenséggel. A tanácskozásokon jelen volt Tomori Pál is, akit az éjjel emiatt hívtak oda. Ő láthatólag nem idegenkedett attól, hogy csatába bocsátkozzanak az ellenséggel. A király elcsodálkozott, hogy honnan meríti a bátorságát, és az egész gyűlés előtt megkérdeztette, már csak azért is, hogy szándékától eltérítse, először a saját, azután az ellenség száma felől. Tudta a király, hogy ő mindenki másnál inkább tisztában van ezzel a sok kém és szökevény révén, akik állandóan jöttek hozzá. Az első kérdésre azt felelte, hogy mind a királyi táborban, mind a magáéban, mert, mint mondottuk, fentebb széjjel voltak válva, véleménye szerint nincs több 20 000 fegyveresnél. Biztos forrásból tudja, hogy az ellenség táborában viszont, mondotta, körülbelül 300 000 ember van. S mivel ez a körülmény a mieinknek az ellenséghez viszonyított óriási hátránya, mindenkit megdöbbentett, sietve hozzáfűzte, hogy azért nem kell nagyon tartani tőlük, mert ez a sokasság nagyrészt tehetetlen és nem harcképes. Erre a király újból sürgetve megkérdezte, mit gondol, az ellenségből 1000 000 a harcra kész, a válogatott katonaság. Azt felelte, hogy 70 000. Ez a szám is nyilvánvalóan sokszorosan felülmúlta a mi hadseregünkét, különösen mikor megmondta, hogy csak a nagyobb ágyúfajtából is több mint 300 van nekik. Mégis hosszan sokat tanácskoztak, és a barát tanácsára is, meg már önmaguktól is majdnem mindenki a csata mellett határozott lelkében. Egy-két kivétellel, akik valami okból, félelemből nem merték nyíltan bevallani, amit gondoltak. Ekkor hirtelen, e tanácskozások kellős közepén küldöttek-érkeztek a többi táborokból. Amint bebocsájtották őket a haditanácsba, elmondották, hogy ők üzenetet hoztak a király és az országtanács számára azoktól, akik a többi táborokban voltak. Először egyedül a királlyal beszéltek, ilyen formán titokban bezárkózva. Majd a királlyal együtt kijöttek, és nyomatékosan figyelmeztették a tanácsot küldőik nevében, nehogy a királyt az ellenséggel való összecsapásról lebeszéljék. Ők alaposan kikémelték az ellenfél hadi erejét, és noha az nagyon számottevő, mégis a győzelem az ő kezükben van, csak ki kell használni a jó szerencsét, amit Isten nekik nyújt. Jöjjenek csak hozzájuk a királlyal, és a tábort egyesítsék Isten segítségével az ő táborukkal, mely közelebb van az ellenséghez, és alkalmasabb a támadásra. Ha pedig valami mást igyekeznének a királynak tanácsolni, halál vár rájuk, mondották, mert ők akkor az ellenségtől elfordulva ránk törnek, ha a táborunkat az övékéhez mielőbb el nem indítjuk. Mikor a haditanács közepén a király előtt ezeket elmondották, még akik okosabban gondolkoztak is, megijedve e zordon fenyegetéstől, a csata mellett döntöttek. Semmi remény nem maradt, hogy akár a Vajda, akár Kristóf, akár a csehek megérkezhessenek a csata idejére. Csak a horvátbán Batthyány Ferenc, aki Pécstől nem messze volt a szlavón csapatokkal, nyújtott reményt, hogy 2 vagy 3 napon belül megjelenik. Ami aztán így is lett. Voltak, akik a tanácsülés szétoszlása után nagyon átkozták a csata tervét, melybe ilyen fejvesztetten szándékoztak belefogni. Többek között Perényi Ferenc is, a váradi püspök, aki tréfás kedélyű ifjú volt, és olyan biztos irállyal rendelkezett, hogy a mieink közül talán Zalaházi Tamás veszprémi püspökön kívül senkit sem mondhatnék előbbre valónak. Hát még ha annyi gondot fordított volna szelleme kiművelésére, amennyit a henyélésre, és azokra a dolgokra, amikkel az előkelőbb ifjak a saját és a haza nagy kárára, az időt legtöbbnyire agyonütti szokták. Ugyanis, mintha előre tudta volna, ami azután bekövetkezett, mindazok megdöbbenésére, akik ott voltak, azt mondta a királynak, azt a napot, amikor majd megvívják a csatát Tomori Pál barát vezetésével, mivel hogy így határoztak, a Krisztus vallásáért megölt 20 000 magyar mártír emlékének kell szentelni. Akkor még nem haladta meg a hadsereg ezt a számot. És hogy majd az ő úgynevezett kanonizációjuk ügyében a kancellárt kell az örökvárosba küldeni, ha ugyan életben marad, mivel a pápa és a szentatyák jól ismerik őt római követjárásai korából. Bárcsak ne az igazat jövendölte volna ebben a dologban. De talán lesznek, akik vádolni fogják a mieink merényét, amiért ilyen mohón követelték a csatát, és majd vakmerőségnek, előre nem látásnak fogják mondani. Úgy látom egyébként, hogy ez most sem áll távol tőlünk. Azonban nem tudják, hogy sok oka volt annak, ami még a legelővigyázatosabbakat és a fővezéreket is könnyen magával ragadta. Mindenekelőtt valami csodálatos, hihetetlen, majdnem végzetes sóvárgása a küzdelemnek a katonákban, és az, hogy valamennyien kétség nélkül bizton hittek a győzelemben. Ehhez járult még, hogy Tomori Pál titokban számított az ellenséges sereg nagy részére, főleg azokra, akik vagy maguk is keresztények voltak, vagy keresztény szülőktől származtak, és akik az ellenségnél az ágyukat kezelték. Részben németek, részben olaszok. Meg azután nem látszott biztonságosnak elvonulni, mikor az ellenség annyira közel van. Különösen azért, mivel gyors lovaikkal mire sem voltak hajlamosabbak és készebbek, mint arra, hogy üldözzék a visszavonulókat. Így hát a csata mellett döntöttek.